66. A rabszolga fekete köntösben, csipkegalléral, sűrű haját szétválasztva ült a karosszékben. Velázquez festőkötényel állt a vászon előtt, melynek síkjáról egyre plastikusabban emelkedett ki a mulat. Őszentsége múlt héten fogadta a spanyol követecs közölte, hogy seregei illő leckében részesítették Párma fejedelmét, mert a herceg bérgyilkosai megölték Castro püspökét. Megtorlásképp a bevehetetlenek tartott Castrót lerombolták, helyét sóval szórták be a pápai hadak. Márványtáblát állítottak fel utána ezzel a szöveggel, Qui fu Castro? Valaha itt állt Castro. Mint hogy Parma hercege vazallussa a katolikus királynak, a pápa megemlítette, hogy ez a hadi ténye nem irányult ő felsége ellen. Amikor vége volt az audenciának, a követ, bár kissé kelletlenül, féltédre ereszkedett, őszentsége, mint ha csak meghosszabbítaná, e nem túl kellemes testtartás megjegyezte. Kegyelmességednél időzik, ő felség udvari festője. A Velázquez ideje megengedi, szívesen festetném meg vele arcképemet. Legalább addig, nem szedj össze a régi és az új Róma kincseit. Őszentsége Ójárómában legfelső parancs, és ezen felül udvarias lépés Madrid kiengesztelésére. Soha Orbán nem fordult volna ennyire a spanyolok felé. Mióta itt él Itáliában, nem vett ecsetet kezébe, mintha nem lett volna soha festő. Képkufárok, mesteremberek, gipsz öntők között töltötte napjait. Minden madridi posta elhozta ő felsége sürgetését, szedjen össze minél több remek művet, antik szobrot, csináltasson öntvényeket, a drágaságokat küldje mielőbb haza, s utána ő is siesse Madridba. Csak arról nem tesznek említés a sürgető levelek, miért oly késedelmes a pénzküldés? Miért hárítja át a római spanyol követ a nápolyi alkirályra kifizetést, miért jön meg a kért pénznek csak fele összege, az is hónapok múlva? Csengő aranyak járják csak a világ fővárosában. Itt nem ismerik a maravédik részpénz zsáki alatt roskadozó szamarat. A világ aranya folyik Rómába, ahol minden eladó. Több mint egy esztendeje alig volt ecset kezében. Állt Ribéra, Rózza, Rafael, Tintoretto, Paolo képei előtt, dekorációk, smárványszobrok, palota homlokzatok, Pietro da Cortona, óriási freskói, ez a legfrissebb benyomása. Minden idegen attól, hogy ő maga fest az Alcázarban. Egyetlen stílusban alkot, amelyet nem utánoz Itáliában ma senki. Tud-e még festeni 50 éves korában, az Alcázar háttere nélkül, a követség vendégszobájában? Hogyan kezdje a próbát? Senkinek sem kell tudnia, hogy ő felsége megbízottja újból festővé válik, mesterember lesz, akit megfizetnek, de nem ültetnek fejedelmi asztalhoz. Juan de Paraya felvette ünneplő köntösét, jobb karjával most megragadja a köpenyszárat. Így maradj, mondja Juannak. Ez az egyetlen modell, aki fölött hatalma van. Paraya alapozta a képet, halványszürke hátteret teremtett, amelyből élesen, plastikusan emelkedik a fekete portré. Juan ösztönében ismeri gazdája technikáját. Megdöbbenten látja, most másként dolgozik. Szélesebbek, előteljesebbek az ecsetvonások, majdnem koppanást hall, ahogy hozzá ütödik a szerszám a vászonhoz. A modell haja, szakáll, a bajusz a koron fekete, zöldes a szeme. A köntös sötét zöld, feketés csillogással. A széles gallér ad kontrasztot. Ez az egyetlen. Paraya arca tónusaiban sötét, ilyen a szeme is, villogó afrikai tekintet elevenedik meg a képarcon. Csak a mester érzi, mi mehet végbe a néma szereplő lelkében, aki hosszú évek óta kísérője életőnek, és most a festékkeverő, titkos festő, kísérős árnyék kilép a némaságból, lenyűgözi ura képzeletét. Diego Velázquez rabszolgáját festi. És az átváltozás félelmetesen őszinte. A művész keres a szolga szemében tükröző lélek kis csóváit, a hidalgóként büszke tartási reflexét, a mozdulatot, a ura tekintetét ellesné, s hogy túljár a gazda eszén. Alacsony homloka kidudorodik a vásznon, a fésült roppantó haj rengeteg alól. Az alsójeg duzzat, afrikai, a bajusz spanyolos, az álszakál inkább arab, mint néger ősre val. Az orr mestermű, a bronzosan csillanó arcból ugrik elő. Amikor leteszi ecsetjét a mester, félelmes valóságá lesz a kép. Lenyűgözően rút a lágyhoz, toszkán finomsághoz szokott olaszok előtt. A szolgáló lány, aki behozza az estebédet, riadtan áll a kép előtt, mely a rögtönzött műhelyből Diego szobájába került. A vendég épp oly spanyol úr, mint a többi. védenék-e mindegyikkel szemben erényét, egyiktől sem kap borravalót. A szolgákkal biztosabban érzi magát, ezekkel lehet évődni, kifugorázni spanyol mi voltukat. De ez a félvér Juan milyen varázslattal került rá vászonra? Ki ért rá arra, hogy éppen rútot örökítse meg? Kacagni kezd, nekiszaladt parejának átöleli. Kevrutto, kevrutto, mondja, milyen csúf. Majd meghökken, Velázquez felé hajlik. Szenyor, olyan szép a kép, a temploma is kifüggeszthetné. Ez az első bók, amit Velázquez Rómában kapott. József napja a kedves ünnep a rómaiaknak, március vége felé tavasz ünnepet, tél halált is jelenti nekik. Az utóbbi esztendőkben a Pantheon körüli környék lakóiból kegyes társaság alakult, mely Rotonda szövetségének mondja magát, és képkiáltásokat rendez az ősi Pantheonhoz csatlakozó kolostorban József napkor. Ez a kiáltás nagy eseménynek számít, s a konfraternitás mindent elkövet, hogy a Rómában tartózkodó legjobb mesterek itt kiállítsák műveiket. Juan de Paraja portréja is ide került. Több nevezetese festő közül Guergiónak, a tékozló fiú megtérésének Sprometeuszát állították ki. Idegenek özönöltek a kerek templomnak, s Rotondának elnevezett Pantheon környékére. A szentély művészi eseményei között első helyre került a kiállítás. Mint a Szent Lukács Művész Akadémia elnöke bevezető beszédében mondta, a többi kép a festészetet tükrözi, de Velázquez vászna az igazságot is. Erős volt a kontraszt, az allegóriák óriás ködébe burkolt figurák, s Paraja keményebb, megdöbbente reális képmása között. Nézők sűrű csoportját mindig előtte, viták bomlottak ki, sokan voltak, akik megelégelték a kép dekorációkat, sóvárgással nézték, mit is tud a spanyol. A legszebb ünnepre itt József nap estjén került sor. A kiállítás termét sok száz gyertya világította meg, a képek előtt bíborosok, szép asszonyok álltak, az esti fényben a mecénások elragadtatva nézték pártfogoltjaik alkotásait. Néhány napig függött ott Velázquez portréja. A szentatya már türelmetlen várta, hogy ő is megláthassanak a festőnek arcképét, akinek néhány nap múlva modellt ül. Sokan a látogatók közül azt találták, Paraja portréban valami hasonlatoság lappang, a mulat rabszolgás a szentatya között. A kemény, szinte durva vonások, a szem fürkésző rajza, ám különösen az orr. Ince pápa fülébe is eljutott ez a mendemonda, így rövidesen lekerült a kép a rotonda faláról, reggelre a szentatya elé került. Ennél még sokkal rútabb vagyok, mondta a protonotáriusnak, álmere tétett a képet, sokáig nézte. Udvari emberek közben elmesélték, hogyan jutott ehhez a modellhez a spanyol király követe. Délőtt nézte a képet, utána üzenet küldött a spanyol követségre. Kéri, kezdj el azon a munkát a festő. Óra fújt, 75 éves, ekkorban mindenkit egy napról a másikra hirtelen elragadtott a könyörtelen halál. De a szentatya, amikor Velázquez először jelentkezett nála, nem tette aggasztóan benyomását. Szúros szemű, fürge, gyorsan járó ember volt, heves mozgású, sűrű, helyváltoztatása jelezte, sokáig kell várniuk vele a volt Barberini pártiaknak újabb pápa választásra. Az Ezopus kép modelljét úgy ragadta ki a piaci forgatagból, amikor az a madridi utcán hősi történeteket énekelt. De ez alatt megfigyelhette, kialakult benne már a kép, így maga választott modellt. De a szentatyát eddig soha nem látta így, minden belső előkészlet nélkül kell munkához látnia. Ne törődj, kedves fiam, a rútságommal! Úgy fess meg, amilyenek látsz! Nem akarom, hogy hamis kép maradjon a szentatyáról. Gondolj Tiziára! Milyennek ábrázott az öreg Pál pápát? Tetszett a kép, amit a szolgáról festettél. Rabszolgád? Ez a szó nem kedves fülünknek, mert keresztény lélekről van szó, tudom. A spanyol törvény szerint ez is lehet. Szentatyám, Juan de Paraja segédem. Elsejtett a mesterségemet. Na, kezdjünk hozzá! Leült az ünnepélyes karszékbe, amelyet úgy állítottak a kis terembe, hogy rá eshessék az ablakból a fény. A veső szemében vörös színek átforrósodása lobbantotta fel a kezdet izgalmát. Udvari képeinek mindig a fekete tónusok variációban kellett kiélni a művészetét, egy komor és alig fokozható mélységekben próbált árnyalatokat teremteni úgy, hogy az égetett szénától kezdve a kétféle umbrán át az elefántson feketéig minden tónust felhasználhasson. Dolgozott ilyenkor lámpakoromból készített festékkel is, szerette a fenyige feketét, mert legtovább tartotta meg különös ragyogását. Most vörösek, bíborok, karmazsinok változataival találkozott tekintete. A pápa arca is rezesebb volt, mint általában a fehér embereknél szokás, és most értette meg Velázquez, mire céloztak akkor, amikor Juan de Paraya bronzos arcszínét hasonlították őszentségéhez. Lehet, hogy napsugár is hozzájárult ahhoz, hogy Ince arca kivörösödjék. Reggel óta fogadta a Rómába özönő zarándokokat a Quirináli kertekben. Távol volt Orbán elzárkózó elefántcsont világa. Ince szerette a mozgást, az áramló emberek sokaságát, hatalmas gesztusokkal élt, mindig készen szentatyai intelemremeiben, gyakran hosszú lére eresztve elsorolta a mindennapok problémáit is. Örömünkre szolgál, hogy a Panteonban, mely egyedül emlékeztet Róma nagyságára, gyönyörködhetnek fiaink a képekben. Megelégedésünkre szolgál, kedves fiam, hogy a te műved is közöttük volt. Szívesen vállod ezt a munkát? Nagyon megtiszteltetés, szentatyám, el nem képzelhetek. Pedig, fiam, néha vigyázni kell a piktorokkal, Giudo Reni, az úr adjon neki nyugalmat. Úgy festette meg egykor arcomat kapucinusok templomában, mint ha én lennék a sátán, akit Szent Mihály arkangyal vastalpa alá teper. Ez bosszú volt, mert bíboros koromban megdorgáltam. Miért festi oly lassan a nagy Attila képet? Elég orcátlan volt azt üzenni, nem tehet róla, ha azok, akik nézik, a sátán arcban az én vonásaimat vélik felismerni. Ő erre egy percig sem gondolt. Requiescat in pace, ilyen ember volt Giudo. Velázquez spanyol-olasz beszélt, a Szent Atya követ korában tanult meg spanyolul. Így megértették egymást, majd hamar elakadt a szó. A pápa gyengülő szemével leveleket olvas. A festő hosszú-hosszú hónapok tétlensége után újból lát egy fejet, amelyek rúdsága túltesz Olivares fiziognómiáján is. Incének eddig egy szobrát látta. Itt sovány aggastyán volt, az arc tűnődő, száraz, a portré a földiekkel kevés közösséget tartó embert idéz. Ül előtte most bíborban, mert az alul kibúvó fehér karing lágyít csak, másféle, félelmesen élő arc, Ince feje, mint a bazaltból lenne kinagyolva, várja mesterét, aki elsimítja érdességeit. Ha szobrász lenne, így formálódnék a fej ujjai alatt. Most uralkodnia kell a félelmes vonásokon, melyek nem illenek ahhoz, aki hordja a Servus Servonum Dei titulusát. Micsoda széles homlok! A tekintet helyhez szegzi azt, akire rávillan. A Don Felipe egyszer nézett volna így. A pápa keze fehér, de nem olyan puha, szinte pettyhütt, ahogy szeretik ábrázoltatni kezüket, gréko hagyományaiból a spanyol nagyurak. Baljában papírlap, jobban a gyűrű. A kéz nem remeg, csuklója arányos, megint a szem, nem lehet menekülni. Igaza volt Giudo Reninek, amikor sátán arcnak komponálta 10 esztendővel ezelőtt? Milyen lehetett Ince, amikor még csak 30 esztendős volt? Nyers, nagyra vágyó, főúri, klerikus. A tekintet cseppet sem jóságos, de nem is kegyetlen. Fürkésző, inkább mely sugározhatnék bíró, inkvizitor, hadvezér mélyen ülő szemgödreiből. Nincs benne semmi aggassán látság, melyet Tizián sem tudott még Pál pápától sem megtagadni. Olvasott te Pamfili verseket? Járt-e koncertokra, kardinális társainak palotáiba? Mivel töltötte pihenő napjait? Mit lapozott? Mindig csak követ jelentéseket, szerződéseket, kánonokat? Kit szereted az ember? Idős sógornője, és annak gyermekei, de hiszen úgy hírlik, az unokaöcsöket is könyörtelme elzavarta, mihelyt kiderült, hogy tök filkok. Nincs számára érdeme kitaposott ösvénye. Tekintetével mindent lát, azonnal ítél. Háromszor ülök neked, kedves fiam. A pápa őt is tegezi. A spanyol király udvari embere követi rangban, s mégis ebben a teben atyai látságféle bujkál. Szereti érte az öreg embert. Fülöp az életben talán kétszer hat tegezte, akkor is bátortalanul, ő felsége nagyon ritkán használja az egyes szám második szemét. Dolgozni szinte vágtatva, nem tűnődve, egy félelmes temperamentum nyugtalanságaitól kergetve. Átmeheti kor pápája. Fui fu Castro, a legvadabb olasz hercege tiporta le, a betű komoly Pamfili arca. Ki merne kikötni mazagastyánnal, aki megfiatalodik, mihelyt valami szenvedélyes akcióba kezd, amikor megmutatja, minden olasznál ma is különb. festeni vörösek orkányát, a gallért, a széktámlát, a különös sapkát, maga az arc csupa vérmesség, duzzadt a naptól, talán a boritaltól. Csúmosak az erek, a szangvinikus embert állandó veszély fenyegetheti, hogy perc alatt holtan szédül le a trónusról. Ha pápához illő, márvány fehéren emelkednék ki a köntösökből, az arc könnyebben találná a kontrasztot, így ellensúlyozva a vörös tónusok viharát. De a pápa arca letagadhatatlan rezes. A festő így pirosat kever, nem hízeleg, nem lágyít semmit, nem komponál allegóriát. Az ihlet szédletében látja, amint fürkészve villan a szem, vagy lecsukódik, mint csíkokat vető fárosz. Alig lehet elviselni fényét, vagy belevillan az átszült napsugár. Szédület. Így festeni vágtat az óra, mi keveri vöröseit. Csupa pirosat. Alig van már más színre szüksége. A szem sötétjét lágyítja. Fehéret. Sokféle fehéret is kever. Egyetlen foltnyi fekete sincs a képen. Az első Velázquez festmény talán, melynél nem használ feketét. Az aggasság nem ősz a szakála, macska szőrszínű, mint a tekintete. Benne él a szédületben. Soha nem dolgozott ennyire gyorsan, áthatva a modelltől, így közvetlenül. Mi nagyszerű lehetne a fekete-vörös ellentéte, hiszen a sötét szem, szakál, háttér élénkíti a vöröseket. De ezen a portrén kedvenc színéről le kell mondania. A szentatya már öregember, árnyékok alig vannak a képén, meg lágyítanák a kemény vonásokat. Látja Incét. Nincs egyetlen fult sem, ahol a szem megnyugodnék, kipihenhetné magát. Ha nem tetszik őszentségének, tépje szét a vásznat. Vettes az angyalvár börtönébe, írja meg Fülöpnek a piktora kontár. De a katolikus király követe nem követhet más utat, csak ezt az egyetlen egyet. A kép épül, a páparc egyre félelmetesebb rajta. Holnap folytatja. Mint ha árnyékok ostoroznák, s nem lenne holnap után. Őszentsége nem nézi meg a képet. Tudja, hogy ez nem tetszik egy festőnek sem. Kora nyár szakadta Rómára, minden fullasztó. A nagy tér visszadobja a meleget. Ingben áll az ablakban, hűs falatot remélve. A halmok gerincén lámpás emberek osonnak, a szomszédos tavernákból alkalmi kórusok hangja tör fel. Mindenki megelégedettnek látszik. Szent év. Ömlik a pénz Rómába. A magisztrátus jegyzője beszámolt a kapitolium székelő tanácsának, hogy egy hét alatt 270 örömlány kért működési engedélyt. Mindenki boldog lesz a képpel. Csak az egyetlen idegen, a spanyol festő gyötrődik rémségeivel. Mi lesz, ha elkészül a portré, és őszentsége felismeri önmagát? Mi lesz, ha nem lesz, hogy megadós, elnéző, mint volt a Farnéze pápa, aki Tiziánnak oly sok pénzt fizetett? Így akar-e maradni Inc az utókorra előtt? Vérmesen, savó szemmel, kegyetlenül élesen, hiányzik belőle a jóság, a grácia is. Mi lesz, ha égtelen düreg gerjed, s haza parancsoltatja a szégyen szemre? Még eddig soha nem vallott kudarcot, udvari ember király művész, soha nem volt így belső vívódása 35 év alatt. Holnap után. Nem ül a szentatya. Ez alatt valamit javít. A kart, a két kezet, a gallért, a pápa sapkáját hozzányúlhat-e a pápa arcához is? Enyhítheti az arc felhevült pirosságát? Még soha egyetlen képen sem festett ennyit át, nem volt így számos pentimentó. Megretten. Hát, ha mindaz, amit eddig végzett, nem más, mint provinciás gyakorlat. Hol van ettől az arctól Fülöp? S a kondedukú szőrpamacsaival, s a többi? Hol vannak a férfiak, a kemény tekintetű pápától, aki szeme villanásával uralkodik? Ki hasonlít az átmeneti pápához, a föld hatalmasai közül? Tudom, fiam, nem szívesen nyilatkozol a mesterekről, de mégis, kit tartasz legjobb festőnek a német alföldiek közül? Csak karcait láttam, s két-három képéről máslatot. Szentatyám, bocsásson meg, úgy hiszem, a festő eretnek. Rembrandt a neve. Ő tudná méltóban megfesteni szentségedet. Galériánkban nincs kép tőle. Nem azért, mert Herecius, hanem mert nagyon sokat kérnek az amszterdami uzsorások egy vásznáért. Szegény ember, ezt mesélték azok, akik Brüsszelből jöttek. Nagy művész, ő sem szeret az allegóriákat. A pápa szeme nyugtalanítóan éles, de most jóindulatúan elhallgat. Rómában kánon, a mitológiai rózsásság, édeskés életképek, műhelyben fogant históriák, Pamfili régi ember, Szereti a húst húsnak látni, Krisztus férfinak, Györgyöt és Mihályt katonának. Lengeteg, nem nélküli szenteket, bájos Jeromost a pusztaságban nem tűr, mint a soha nem élt volna az öreg Ribéra. A homok órán két rovát telt be. Ennyi időre lenne joga. Teteszi ecsetjét, meghajlik. Készen van, szentatyám. Kedves fiam, helyezd a képet a legerősebb megvilágításba, kimegyek, egy percben visszajövök, így akarok önmagammal találkozni. Félre vonja a függönyt, alkonyi nap esik rá a bíborokra. A színek váratlan mélységeket kapnak, mintha valóban testi mivoltában plasztikusan elevenednék meg a pápa, s már belép az öregember, az ajtón közelebb jön, nézi saját képét, 8-10 lépésnyire hátrál, majd előre jön egészen közel a képhez, végül megállapodik félúton. Soha nem tudtam, hogy ilyen ijesztő rút vagyok, de ezt a képet Tizián is megirigyelhette volna. Várj, kedves fiam, beívom a többieket. A kurjában már várják visszafogyott feszültséggel, milyen lesz a kép, amely egy spanyol udvari festő készít a szentatyáról, aki eddig csak szobor képmásait láthatta. Donna Olimpia körül a meghittebb közösség, Panfili bíboros unokaöcs, Ludovisi, Camillo Massimo, hozzá csatlakozik az ellenpárt pápa jelöltje, Barberini kardinális is, Donna Olimpia mondja, küldjenek Bernini lovagért, itt kell lenni a palotában, látták délután. A festő félreáll az ablakmélyedésbe, mely lehulló függönyeivel kis kabinetet rejt. Oldalon látja itt saját művét, a legkülönösebb portrét, amelyet valaha festett, belső feszültségek közt minden emóció titkolva. Amikor az első nézők bejönnek, részesei lesznek a szertartásnak. Egyikük sem szereti portékban az allegóriákat, ahol rózsaszín kékekben tobzódó felhők vetnek égi fényeket az arcvonásokra. Titkon a régi Tiziano mű után sóvárognak. Van Dyckot Rómában kevesen ismerték. A szem egybeveti a festményt s modellt. A pápa arcát felgyújtja az öröm. A bőrszíne még rezesebb lesz, így mintha a festő szelídítette volna a bíborló tónusokat, a húsos pirosságokat, rezes vörösöket. A szó, melyet a szentatya mondott, mint a keringen a szobában. Nem hittem, hogy ennyire rút vagyok. Ezt viselni kell keresztény alázattal. Donna Olimpia fél ezer éve talán az egyetlen nő, aki itt székel hivatalból, a pápai lakosztályok világában. A nagyasszony úgy érzi, ő teremtette meg a nagyszerű portrét, amikor rábeszélte sógorát, üljön a spanyolnak. Őszentsége vonakodott. A szoborban szelidebb a rútság. De Donna Olimpia hiúsága megkívánta, hogy a spanyol mester mutassa belő művészetét a szentatya képmásán, mielőtt az urbszból eltávozik. Boldog lennék, Don Diego, ha ideje engedni és engem is megfestene. A fiatalos életvidám, Panfili bíboros mindenkit megelőz a kéréssel. Mindannyian, akik itt vannak a szobában, szinte láthatatlan rangsorba járulnak hozzá, mint valami fejedelemtől kérnek kegyet tőle azt a gráciát, mely csak Velázquez ecsetje ajándékozhat. Ince nem el egyedik beszélgetésbe, szemben áll önmagával, nézi önmagát. Még sokáig fognak félni tőlem. Ez nem átmeneti pápa portréja. Úgy a kedves Antonio fiam. Antonio Barberini bíboros lehajtja fejét. Ritka pillanat, amikor néven szólítja azt az embert, aki vár már a következő konklávéra. Követni fogja még egy Barberini pápa? Most Ince, az úr, él és uralkodik. Mindjárt, akik itt vagytok, amikor a kép elkészült, tanúságot tettek róla, hogy ilyen vagyok élő mi voltomban. A mester nem szépítette meg, nem is tette rútabbá vonásaimat, így látom magamat minden nap a tükörben, amikor a Borbé rendbe hozza ezt az ábrázatot. Ez volt tizedik Innocentius. Ketten vagytok jelen bíborosok közül. Elmondhatjátok a következőknek, hogy a pápa 75 éves korában még ember volt. Nem szebb, nem rútabb, ilyen, amilyennek Velázquez megfestette. Bernini nincs díszköntösben, nem számíthatott arra, hogy ma még a szentatya elé kerül, épp hogy leverhette köppennyéről a műhelyek porát. Bernini az anyagban él. Harmóniáit oszlopsorok, bazilikák, óriási homlokzatok képviselik úgy, mint a szobrok, amelyeket fúróval tesz még szeszélyesebbé. Valaha festett, de senki nem látott Bernini képet. Nem vetétás, Így, de művész, a legjobbak közül. A sokáig mellőzött mester érzi, hogy szertartás részese. Mindenki tudta, Ince ült az idegen előtt, s a kép most elkészült, ide hívatták, ez annyi, hogy a szent atya hallani akarja szavát. Berlin évekig duzzogott kisházában, kertjének ösvényét belept a gyom. Most előlépett megint, amikor megáll a kép előtt. Saját kezével tolja odébb az állványt, hogy más tónusokat csaljon ki a nap utolsó alkonyi sugaraiból. Szabad, ugye? Megöleli Diegót, körülbelül egyidősek. Bernini időtől árkolt, lobbanó szemű, világos tekintetű. Nem is olyan, mint egy olasz. Velázquez egyszerű feketében áll, ruhája elé még festett, festőkötényt tett, kezén látszanak a mesterség vörös foltjai. Este lett. A pápa mondja. Bőjt van és péntek. Osszátok meg mindannyian, akik itt vagytok, a Pontifex Maximus estebétjét. Hús nincs, bort nem iszom, halat és hagymát eszem. Legyetek kedves fiaim, vendégeim!